Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, ami akarata, és atyánknak akarata szerint. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi úrunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Menj el, édes atyán, köszönjük neked, hogy ezen az estén is megállhatunk előtted. Imádkozunk azért, hogy beszélgess velünk. Urunk, tudjuk azt, hogy a legnagyobb ítélet valaki felé az, hogyha már nem is beszélnek vele. Még az is valamiféle szeretetet jelent, hogyha valakit megfenyítenek, ha megszidnak. Mert azt jelenti, hogy még van felé reménység, hogy megjobbíthatja útját. Van felé valami indulat. De amikor valakihez nem szólnak, akkor teljesen kegyvesztetté, kiesetté válik egy közösségből, teljesen magára marad. Urunk, a legnagyobb ítélet felénk, hogyha nem beszélsz hozzánk. Azért könyörgünk, hogy most szólj a te ígéden keresztül, és lelked által a leírott betűt és a hirdetett igét teted élővé és hatóvá szívünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy abban az egyben mindig és feltétel nélkül bízhatunk, hogy szeretsz bennünket, hiszen a te egyszülött fiadat adtad érted, értünk. Urunk, most az ő nevében könyörgünk, hogy légy könyörületes hozzánk, bocsásd meg egész napos vagy egész hetes vétkeinket, és taníts bennünket a hozzád méltó és az áldott életre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a 74. Zsoltárból, a 74. Zsoltár mind a 23 verséből, az igét leülve hallgassuk meg hosszára való tekintettel. Ászáf tanító költeménye. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta? Miért lángol haragod legelőd nyája ellen? Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Irányítsd lépteidet a régi romokra, szentélyedben az ellenség mindent lerombolt. Ellenségeid ordítoztak, kijelentésed helyén, és kitűzték ott jelvényeiket. Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák közt fejszét emelnek magasra. Még faragványait is mind összetörték fejszékkel és baltákkal. Lángba borították szent helyedet, porig alázták neved hajlékát. Igázzuk le őket egészen, mondták magukban, és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még. Isten, meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? Miért tartod vissza kezedet? Emeld föl jobbodat, végezz velük. De Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. Te szorítottad vissza erőddel a tengert, te törted össze a tengeri szörnyek fejét, te zúztad szét a Leviátán fejeit, és a puszta népének adtad eledelül. Te fakasztottál forrást és patakot, te szárítottál ki bővízű folyókat. Tiéd a nappal, az éjjel is a tiéd, te tetted helyükre a csillagokat és a napot. Te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz, és bolond nép csúfolja nevedet. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, nyomorultjaid életéről ne feledkezz el végképp. Tekints szövetségedre, mert erőszakkal vannak tele az ország legeldugottabb helyei is. Ne maradjon meggyalázva az elnyomott, dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény. Szállj perbe, perej, Istenem! Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelen. Ne felejtsd el ellenségeid hangját, támadóid egyre növekvő zajongását. Kedves testvérek, ezt a Zsoltárt Ászáf írta újfent, ahogyan azt már több ízben hallhattuk az elmúlt vasárnapi vagy csütörtök délutáni alkalmakon, hogy most több ízben Ászáf Zsoltáraira figyelünk, és azt vehetjük ki ebből a Zsoltárból, hogy minden bizonnyal egy tragédia után írta ezt a Zsoltárt. Be is tudjuk határolni, hogy mi ez a tragédia, mégpedig a babiloni birodalom ebben az időben a fénykorát élte, és bizony leigázta a népeket, Izraelt is. Hát így alakul ki egy birodalom mindig. Egy ország erősödik, és aztán az erejét arra használja, hogy más országokat a fennhatósága alá gyűr. Így cselekedett hát Babilon is, de azt mi nagyon jól tudjuk, keresztény emberek, hogy a világ leghatalmasabb birodalma sem tud erőt venni, a legkisebb országon sem, ha annak Isten a pajzsa. Éppen Izrael népe, aki 1948 után újra megalakult, az egyik legjobb példa erre, hiszen emlékszünk ilyenekre, hogy hatnapos háború, meg ehhez hasonlók, hogy bizony Izraelt a környező összes ország szeretné folyamatosan elnyelni, és tehetetlenek. Tehát akit Isten tart, az ellen nincs mit csinálni. Itt, ebben a korban is így történhetett volna, de Isten nem akarta megóvni a népét. Oka volt ennek nyilván, mégpedig az, hogy az ő népe más bárványok felé fordult, és más népeknek a szövetségét, a hatalmát, a segítségét kereste folyamatosan. Nem az Úrra figyeltek, nem hallgattak rá, nem törődtek az ő akaratával. És így engedte Isten ezt az óriási kárt, ezt az óriási nyomorúságot megélni az ő népének. Azt tudjuk, hogy az északi országrész, amit úgy neveztek, hogy Izrael, az már elbukott korábban, és most pedig a déli országrész Júda bukásáról hallhatunk. A babiloni birodalom tehát elsodorta őket. Az ellenség elvitte a nép egy részét fogságba, és ott megpróbálták átnevelni őket, hogy ne kelljen állandóan megregulázni az elnyomott népet. Ezzel párhuzamosan pedig a nép erejét, múltját, identitását és jelképező, megjelenítő jeruzsálemi templomot is lerombolták. Úgy gondolták, hogy ezek együtt kényelmes hatalomgyakorlást jelentenek majd. És ez valóban így van. Ezt nem csak akkor alkalmazták, hanem a történelme folyamán mindig. El kell venni egy néptől a jelképeit, el kell venni a múltját, és akkor már csak a jelenben kell egy kicsit formálni a gondolkodást, és mindjárt a tenyerünkből lesznek. Ezt láttuk például nem is olyan régen a kommunizmusban, amikor ugye meg kellett tanulni, hogy a múltat végképp eltörölni, folyamatosan ezt nyomták belénk, ezt próbálták velünk elhitetni, hogy ha ezektől elszakadunk, akkor mindjárt nagyszerű emberei leszünk az akkori hatalomnak. Megpróbálták elvenni a hitünket, a múltunkat, hogy ne legyen fogódzónk ebben a világban, és teljes mértékben meghatározhassák a világlátásunkat, eszménket, életünket. Akkor is azt mondták, hogy a templomokból majd magtárak lesznek, gyerekeknek tanulni kellett ezeket a mozgalmi énekeket, eltöröltek sok mindent, ami tudást jelentett évszázadokon keresztül a népünknek. És testvérek, ne legyenek illúzióink, ma ugyanez folyik. Ugyanezt teszik, pontosan ugyanez halad a bennünket körbevevő világban, amikor az Európai Egyesült Államokat követelik sokan, figyeljük meg, azt mondják ezek, nem kell egyház, nem kell vallás, nem kellenek országhatárok, mert mi már felvilágosult emberek vagyunk, és a felvilágosult ember sokkal toleránsabb, békésebb, szereti egymást, és így tovább. Nem kellenek identitások, csak egy nagy, egységes emberiség. Láthatjuk, hogy a recept nem sokat változik. Csak nekünk tudnunk kell, hogy az Isten nélküli szép álmok mindig rémálmok lesznek. Mindig rémálmok lesznek. Júda, az eddig megmaradt országrész is elesett tehát. A nép legjavát elvitték fogságba, az ott maradt leigázott emberek, akiknek nincsenek vezetőik, és nincsenek proféták sem. Ezt mondja legalábbis itt Ászáf. Nincs proféta, Uram. Nem halljuk a te szavadat sem. Nincs vezető, aki irányítana, aki utat mutatna, akitől tanácsot kérhetnénk, aki valamit mondana, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy mi legyen egy terv, aki összefogna bennünket. És nincs olyan ember sem, aki a te nevedben jön elénk, és elmondja a te akaratodat. Óriási teher, óriási, amikor nincs, aki valamit mondjon. És legfőképpen, amikor Isten hallgat. egy hihetetlenül nehéz, kilátástalan helyzet volt. Próbáltam elképzelni, hogy milyen lenne ez velünk, ha velünk történne meg, hogy elvennék a vezetőinket, itt maradnának az egyszerű emberek, itt maradnánk mi egyszerű emberek, elvinnének hirtelen minden értelmiségit, aztán bezárnák a templomokat, és ellenséges katonák tartanák fenn a rendet. Milyen lenne ebbe az országba élni? Szabadon mehetnénk a boltba, megvehetnénk dolgokat magunknak, azt nem tiltanák meg. De mégis azt éreznénk, hogy ez katasztrófa, ez nem élet. Ez egy tragédia. Nagyon megterhelő volt még végig gondolni is. És ilyen állapotban írta meg ezt az imádságát Ászáf. Pontosan ezt írja le, és mondja el az Úrnak. Uram, a templomodat lerombolták. Mindenütt ellenség lakozik, és nincs kijelentés tőled sem. Mint hogyha teljesen elhagyta volna őket Isten is. Mit lehet ilyenkor tenni? Mi marad? Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát, azt az egyet, amit mindig. Amit jó időben, rossz időben, örömben és bánatban, kilátástalan és reményteli helyzetben egyaránt kell imádkozni. Ezt teszi Ászáf is, de különös módon. Mert nem csak elmondja a borzasztó helyzetet, hanem újra, mint a legutóbb láttuk, számon kéri Istent, de finoman. És nem önmaga miatt kér, követel Ászáf, hanem azt mondja, hogy Uram, a te dicsőséged miatt. Mert azt mondja, hogy ezzel, amit az ellenség művelt, magát Istent alázták, gyalázták meg. A templomról mindenki, a környező népek is tudták, hogy az az Isten dicsőségére lett emelve, és maga az Úr vette birtokba. Amikor azt felszentelték, akkor leszállt rá az Úr dicsősége, felhőben megjelent. És amikor fejszékkel verték szét még a faragásokat is benne, akkor Istent is semmibe vették. És Ászáf megkérdezi az Urat, meddig engeded még ezt? Meddig gyalázhatja Istent az ellenség? Miért nem emeled fel, Uram, a kezedet, és pusztítod el? Miért nem cselekszel? És újra elénk kerül az, amit a 73. Zsoltár kapcsán is megállapítottunk, hogy Istennel lehet, sőt kell őszintén beszélni. Ászáf is ezt teszi. Elmondja, hogy nem értem, Uram, miért nem cselekszel? De valami újat is megtanulhatunk ebből az imádságból. Mégpedig azt, hogy Istent lehet emlékeztetni is. Na, nem arról van szó, hogy Isten feledékeny, vagy bármit is elfelejtene nyilván. De mégis azzal, hogy emlékezteti Istent Ászáf, leginkább önmagát emlékezteti. Hiszen megvallja előtte, hogy tudja, hogy ő hatalmas. Isten az, akinek hatalma volt létrehozni a világot. Határt szabott a tengernek és a hatalmas állatoknak, amelyeket az embert is ámulatba ejtik, és amitől az emberek rettegnek. Azt mondja ezzel Ászáf, Uram, miért nem cselekszel? Hiszen te olyan nagy vagy, hogy azt mondta, tenger, óceán, eddig jöhetsz, és tovább nem. És akkor nem ment tovább, ott meg kellett állni. Amire azt mondja az Úr, hogy úgy legyen aznak, úgy kell lennie. Egy pillanat alatt megtörténik. Ilyen nagy vagy, Istenem, miért nem cselekszel? Lehet Istent emlékeztetni, és ez az emlékeztetés is valójában a mi javunkra van. Hiszen miközben felsoroljuk az ő nagy tetteit, hatalmát, aközben dicsőítjük is őt, megvalljuk általa, hogy ő ma is ugyanilyen erős és hatalmas, kifejezzük a bizalmunkat iránta, és hogy ezeket a nagy tetteket ő ma is meg tudja tenni, és végül azt kérjük, hogy mindezek alapján cselekedj is, Uram. Az, hogy mindez az emlékeztetés alázattal történik, mutatja még egy fontos dolog. Nem önmagáért könyörög elsősorban, és legfőképpen nem hivatkozik semmilyen érdemére Ászáf, se magának, se a népnek. Mert tudja, hogy ilyen nincs. Nem mondja, hogy Istennek cselekednie kell, mert hát ez kötelessége. Nem mondja azt, hogy mi vagyunk a te néped, szövetséget kötöttél velünk, hát akkor tessék csinálni valamit, mert ez már nem alázat lenne. Azt mondja, bár ez nincs leírva, de sorok mögött ott van, hogy mi nem vagyunk arra méltók, hogy megszabadíts. Mi nem tudjuk azt mondani, hogy olyan jó fiúk vagyunk, hogy igazán ideje lenne már, hogy cselekedj, hanem azt tudja mondani csak Ászáf, Uram, a te dicsőséged, A te dicsőséget szenved csorbát úgy érezzük, úgy látjuk, ezért cselekedj. Csak Isten nagysága fontos. Hát láthatjuk, hogy érdemes olvasni a zsoltárokat, mert nagyon őszinte imádságok ezek. Valóban példát jelentenek nekünk arra, hogy hogyan kell őszintén beszélgetni Istennel. És reméljük, hogy nekünk nem kell majd hasonló helyzetben imádkoznunk, mint Ászáfnak kellett. De úgy imádkozni, ahogyan ő tette, lehet, sőt kell is. Mi pedig Jézus Krisztus nevében imádkozunk, és ő rá hivatkozunk, hiszen ő maga tanított erre. Bármi, amit kértek az én nevemben, azt Isten megadja nektek. És erre példát is mutatott. Emlékszünk arra a történetre, amikor egy pogány nő oda megy hozzá, és azt mondja, hogy gyógyítsd meg az én lányomat. És azt mondja Jézus, nem. Nő meg elkezd könyörögni. Nem vergődik, nem keménykedik, nem hisztizik, hanem alázattal kéri újra és újra. És amikor Jézus, mint egy kutyának nevezi ezt a nőt, akkor is azt mondja, a kutyák is esznek a morzsákból, ami lehullik a gazdájuk asztaláról. És azt mondja Jézus, no, ilyen remek hittel, ilyen nagy odaadással, ha így fordulsz hozzám, menj haza, meggyógyult a te lányod. És úgy is történt. Szóval lehet az Úr előtt nagy alázattal és kitartással folyamatosan imádkozni, és amit Jézus nevében kérünk, az pedig különösképpen is meghallgatásra talál Isten előtt. Egy történettel szeretném befejezni, ami nagyon tanulságos, és mindezt az eddig elhangzottakat összefoglalja, illetve rámutat arra, hogy amire Jézus bennünket bátorít, hogy imádkozzunk, az mennyire valóság. Egy férfinak zöldséges üzlete volt a város nyugati végén. A világháborút követő karácsony előtti héten történt mindez. Egy fáradt kinézésű asszony ment be az üzletébe, és kért annyi élelmiszert, ami elegendő ahhoz, hogy karácsonyi vacsorát készítsen a gyermekeinek. Az üzletember megkérdezte tőle, hogy mennyit tud rá költeni. Az asszony ezt felelte. A férjem meghalt a háborúban, semmit sem tudok felajánlani, csak egy kis imádságot. Az üzletember megvallotta utólag, hogy nem nagyon volt szentimentális azokban a napokban. A zöldségüzletet nem lehetett fenntartani imádságokkal. Ezért így szólt, írja le egy papírra, aztán folytatta a munkáját. Legnagyobb meglepetésére az asszony elővett ruhája zsebéből egy papírlapot, és átadta az üzletembernek, miközben ezt mondta, már meg is írtam az éjszaka, amikor őrködtem a beteg gyermekem ágyánál. A zöldséges átvette a papírt, mielőtt fölúcsódott volna meglepetéséből, és aztán már sajnálta is, hogy ezt kérte, mert mit tudna csinálni az imádsággal, és mit tudna rá válaszolni. Aztán egy ötlet fogalmazódott meg benne. A mérleg egyik tányérjára a súlyok helyére tette a papírlapot anélkül, hogy elolvasta volna, és így szólt. Na meglátjuk, mennyi élelmiszert ér az imádság. Legnagyobb meglepetésére a mérleg nyelve nem mozdult, amikor rátett egy kenyeret a másik tányérra. Zavarában és meglepetésében újabb élelmiszereket rakott rá, amit csak elérhetett hirtelen a kezével, mert közben a vásárlók is figyelték. Próbált kemény lenni, de nem sikerült. Arca elvörösödött és dühös volt, mert meglátszott rajta az űrzavar. Végre így szólt. Hát ez minden, amit a mérleg képes megmérni. Itt van egy zacskó, tegye bele az élelmiszereket, mert el vagyok foglalva. Az asszony mélyet sóhajtva és könnyek közt kézbe vette a zacskót, és kezdte belepakolni az élelmet, közben ruhájának az ujjával törölgette a szemét. Az üzletember nem akart oda nézni, mégis észrevette, hogy elég nagy zacskót adott az asszonynak, és nem telt meg egészen. Ekkor odagurított neki egy nagy sajtot, anélkül, hogy szólt volna. Amikor az asszony távozott, az üzletember megvizsgálta a mérleget. Vakarta a fejét, s meglepetésében felfedezte a titkot. A mérleg pont ekkor eltört. Az zöldséges ma már idős ember. Haja fehér, de még mindig ugyanazon a helyen vakarja a fejét, amint visszaemlékszik az esetre. Sohasem látta az asszonyt ismét, és azelőtt sem találkozott vele. Mégis egész életében jobban emlékezett az asszonyra, mint bárki másra a világon, és gyakran gondolt rá. Tudta, hogy ezt az esetet nem ő találta ki, mert még mindig megvan ez a papírlap, amire az asszony az imádságot írta. És az imádság így hangzik. Kérlek, Uram, add meg mindennapi kenyerünket. Ilyen bizalommal imádkozzunk. Amen. Úrunk, köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk életünknek minden örömét, bánatát. Hálásak vagyunk, hogy veled beszélgethetünk mindezekről. És köszönjük, Urunk, hogy újra bátorítasz bennünket arra, hogy ha kell, akkor kiáltsunk. Ha kell, akár kiabáljunk veled, mert örülsz, ha beszélgetünk. Örülsz, hogyha van bizalmunk hozzád, hiszen a te gyermekeid vagyunk. Imádkozunk, Urunk, hogy ezzel a nagyon egyszerű, mégis végtelen hittel hadd tudjunk minden napon élni. És könyörgünk, Urunk, azért is, hogy ahogyan Ászáf tette, add, hogy a te dicsőséged megmaradhasson. Nagyon hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy egy ilyen országban élhetünk, ahol most nem az a terv, hogy bezárják a templomokat, ahol nem az a központi gondolat, hogy az Isten nevét el kell törölni. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy békességben élhetjük meg hitünket, hogy békességben, sőt, támogatásokat is kapva jöhetünk a templomokba, mindenütt bármely felekezet. Áldott legyen ezért a kegyelmi időért a te neved. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy máshol is ebben az országban és ebben a világban hadd legyenek minél többen, akik nem gyalázzák, hanem magasztalják a te nevedet. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts minél többünknek abban, hogy mindent rád bízzunk. Kérünk téged, Urunk, így áld meg a betegeinket, adj nekik gyógyulást, vigasztalást a gyászolóknak. Adj, Urunk, erőt azoknak, akik erőtlenek. És könyörgünk azokért, akik tudják, hogy most nehéz időszak következik a számukra. Nehéz lesz a következő hét, hetek, hónapok, talán évek. Kérünk, Urunk, ha tudják a te kezedbe ajánlani az életüket, a jövőjüket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.